Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Az Istenről kialakított elképzeléseinkről, hamis istenképekről elmélkedünk mai műsorunkban, melyek mélyen hatnak mindennapi életünkre. Műsorunk során kérdezni is lehet, mégpedig a következő telefonszámon vagyunk elérhetőek, elsősorban a műsor második felében. A telefonszám plusz 421 35 7 72 72 72. Az elmúlt adásban, ugye a hamis istenképekkel kapcsolatban egy olyan melléksorozat részét érintettük, amelyek az arc nélküli istent, az arc nélküli istenképet mutatja be, mégpedig a világvallásokon keresztül akár, ugye a hinduizmus, buddhizmus, konfucionizmus, a keleti gondolkodás, a keleti filozófia és vallásoknak az alapján. Mindez azért, mert nagyon divatos a fiatalok körében, főleg a keresők életében, hogy az Istennel kialakított kapcsolatukat pontosan a kelet világában próbálják felfedezni. Mind a mellett, hogy vannak egyesek, akik igyekeznek behatóbban megismerni a keleti filozófiák és a gondolkodásnak a világát, de gyakorlatilag nem beleszülettek, és foszlány információk alapján próbálják meg azt a saját életükben, vagy pedig mára a nyugati, keletről érkező nyugati hittérítők, illetve azok a személyek, akik itt élnek valamilyen szinten, úgymond megismerkedtek ezeknek a vallásoknak a filozófiájával, és mint mesterek próbálják ezt továbbadni. A tapasztalat szerint, amikor ezekkel az emberekkel beszélgetünk, vagy netán találkozunk egy keleti ilyen jógamester, vagy egy gondolkodó, aki akár a meditációkat vezeti, akkor néha megmosolyogja ezeknek az embereknek a törekvéseit, illetve az ismereteit. Egy picit ezért megpróbálunk beletekinteni ezeknek a vallásoknak a filozófiájába, a gondolkodásmódjába, és hogy amit mindenképpen konstatálhatunk, hogy általában azok a dolgok, amelyek nehezebbek, különféle önmegtartóztató és egyéb életformák, azok annyira nem divatosak, már ezeknek a fiataloknak az életében ezt nem veszik át, tehát gyakorlatilag ezekből a vallásokból is igazából csak szemezgetnek, bizonyos dolgokat emelnek ki, és azt próbálják a nyugati életmódjukra applikálni. Tehát gyakorlatilag nem csak, hogy nem ismerik teljes mértékben, hanem azt a vallást, azt a filozófiát sem teljes mértékben ismerve sajátítják el, és nem eszerint irányítják az életüket. Tehát gyakorlatilag az egy ilyen saját maguk alkotta vallás, filozófia és karikatúrája ezeknek a vallásoknak. Ezért sokszor ezek a keleti emberek úgy megmosolyogják a nyugati embernek a törekvéseit. Mindenképpen ez divatosnak számít. Éppen ezért tekintünk bele egy picit ezeknek a vallásoknak a gondolkodásába, a rejtelmeibe, mindennapi életet érintő szokásokba is. A mai adásunkban a buddhizmusról, illetve annak megalapítójáról mondanánk néhány gondolatot. Hogy mi is a buddhizmus fogalma, hogy egy 2500 éve fennálló vallási és filozófiai rendszer keleten, elnevezése a szanszkrit buddha szóból ered, amely azt jelenti felébredni, fölocsúdni. Tanítása szerint a kereső ember élete során egy úton halad, amely a szenvedésből és a tökéletlenségből a boldogsághoz és a harmóniához vezet. Gyakorlatilag, hogyha megfigyeljük, akkor a földi létre a szenvedés szemüvegén nézi a világot és az embernek a mindennapi életét, amelyből törekszik valamilyen úton, módon megszabadulni. Ugye voltak olyan félre értelmezései a keresztény tanoknak, akár az önmegtartóztató életnek, hogy önmagukat sanyargatták az emberek, tehát valamiféle hasonló elem, akár szándékosan vagy nem, megtalálható akár ezekben a vallási filozófiákban is. Tehát a test rossz, szó szerint így kimondva, és a lélek az viszont jó. De hát tudjuk nagyon jól azt, hogy ez a fajta fölfogás az egy tév út, hiszen ha jó Istentől kaptuk a testünket, szellemi képességeinket, és ugyanígy, hogy a lelkünket. A Buddha életéből ki lehetne emelni, ugye rögtön a születés az Krisztus előtt 560-ban egy gazdag rádzsa fiaként látta meg a napvilágot, Gautama Siddhartha, ismertebb nevén Buddha, tehát ez az eredeti neve. A születési legendája szerint az édesanyja szeplőtelenül fogant, aki hamarosan meghalt, és apja másodfelesége nevelte fel, majd ugye fiatalon nősül meg, 29 évesen, családját elhagyva az igazság keresésének szentelte az életét. Ugye a legenda szerint a vándor útján találkozott egy aggasztyánnal, egy idős emberrel, súlyos beteggel, és egy halottat vidő menettel és egy aszkétával is. Ugye, ekkor szembesült először azzal, hogy az élet szenvedéssel jár, és tele van nehézségekkel. Ennek az élmények hatására még nagyobb hévvel kutatta az élet értelmét, és aszkétaként állt, egy bölcs guri tanítványaként. Több évig sanyargatta magát, de nem jutott közelebb az igazi bölcsességhez, ezért felhagyott az önkínzással. Saját útját kezdte járni. Egyszer egy fügefa alatt meditálva rátalálta Bodhira, megvilágosodásra, és Buddhává, megvilágosodottá vált. Azaz olyan emberré, akinek nem kell többé újra születni. Azóta a fügefát Bodhifaként is emlegetik. Megvilágosodása után tanítani kezdett, és haláláig ezrek váltak a követőivé. Krisztus előtt 480-ban, 80 éves korában egy fogadóban romlott ételt evett, amitől nem sokkal később meghalt. Buddha halála után tanítványai szerzetesi közösségekbe tömörültek, és meditálva igyekeztek mesterük tanítása szerint élni, és elérni a megvilágosodást. Ők foglalták írásba mesterüknek a tanítását, ebben a szigorú fegyelemben született meg a buddhizmus legősibb ága, a Hinayana kis szekér nevezetű ágazat. A Krisztus előtti 3. században ebből a zárt világból kiragadva Asoka India királya tette a nép számára is elérhetővé a buddhizmust. Az új vallásnak egyre több követője lett, majd hódító útjára indult. A király hivatalos követeket és térítőket küldött körbe India szerte és sok környező országba. Államvallássá tétele után az egyre több tagot számláló vallás szabályai lazultak, és megszületett a liberálisabb Mahayana nagy szekér irányzat, amiben több minden belefér. A dél-kelet ázsiai országokban is nagyon hamar népszerű lett ez a nézet, olyannyira, hogy a Krisztus utáni első századokban háttérbe szorította a hinduizmust. Hosszú idő után, a Krisztus utáni 5. században a hinduizmus berkein belül megjelent egy misztikus irányzat is, amelyet a tantrikus jóga iskolák képviseltek. Az új mozgalom a buddhizmusra is hatással volt, kialakult a mágikus Vajrayana gyémánt szekér irányzat. Ugye a 6. században Nyugat-Ázsiában megjelentek az iszlám hódítók, és ezek során áttértek az új hitre. Ezzel egy időben a távol-keleti országok, a szigetvilág lakói közül sokan lettek Buddha tanítványai. Az 5.-6. századtól Kínában, majd Japánban vezető vallás lett, ezekben az országokban saját irányt vett a tanítás, amelyre hatott a helyi természetbe és ősökbe vetett hit. A tibeti változat, a lámaizmus, amely a misztikus tanításokat ötvözi az ősi hiedelmekkel. A 15. századtól kezdve Tibet kivételével a buddhizmus visszaszorult az iszlám és a hinduizmus hatására, azonban a sztyeppei népek körében ekkor kezdett teret hódítani. Európában a 17. században a Volga mentén letelepedő nomád pásztorok hozták magukkal a buddhizmusnak a szellemét, és a következő 200 évben a filozófusok zárt körében vált ismerté ez a vallási irányzat. A 20. századi események, a világháborúk és a kínai kommunizmus erőszakossága miatt sok menekült érkezett a nyugati világba, és magukkal hozták ezeket a tanokat, amelyek máig hatással vannak az európai gondolkodásra. Ugye a szent iratokkal kapcsolatban megemlíthetjük, hogy a buddhizmusban nincsenek az eddig ismertetett vallásra jellemző szent iratok, ugye, mert ezt minden vallásban keresik, hogy mik azok a tanok, amelyek írásban lettek foglalva, és mik a szent könyvek. Ugye a könyvei inkább valamiféle útmutatások, bölcseletek, gondolatok. Buddha gyakran meditált és tanított tanítványai körében, de nem hagyott maga után írásos dokumentumokat. A legkorábbi feljegyzések a Soka idejéből, Krisztus előtt 269-232 körül származnak, és a király utasítására a szerzetesek lejegyezték a szóbeli tanításokat, hagyományt, két csoportba osztották a doktrínákat, a tanítást, az egyik csoportba kerültek a szutták, Buddha saját szavai, a másikba a szasztrák, ezek későbbi nagy tanítóknak az írásai, művei, gondolatai. Ezeket az írásokat idővel összegyűjtötték és szétválogatták, osztályozták, és az összeállított gyűjtemény a Tipitaka hármas kosár, melynek első része a fegyelem kosara, a szerzetesi élet szobájait összesíti. A második részben Buddha tanításait olvashatjuk, ez a prédikáció kosara. Az utolsó rész pedig ugye különböző mesterek, bölcsek tanításait tartalmazza, ez a hittételeknek a kosara. Ugye a mai irányzatai, ugye a kis szekér, Hínojána, a legrégebb és legősibb irányzat, amely szerzetesi közösségekben született meg, és sokáig megmaradt a kolostorok falain belül. Az ember önmegváltását hirdeti, mely rendszeres meditációval, a helyes tudás megismerésével érhető el. Tehát ez már rögtön mutatja azt, hogy a önmegváltás filozófiája, tanítása az nem fér bele a keresztény világképbe, hiszen számunkra a megváltó Jézus Krisztus, és vele együtt működve, tehát tudunk üdvözülni, úgyhogy elfogadjuk Krisztust, a megváltó művét, de gyakorlatilag el nélkül, a kegyelem nélkül nem jutna az ember az örök boldogságba, mennyországba. Tehát persze nekünk is együtt kell működnünk, de csupán nem elegendő a mi igyekezünk, a mi akaratunk, Krisztus megváltása is szükséges ehhez. Ugye a meditáció három lépcsője, ez szerint az erkölcsi fegyelem, az elmélyülés és a bölcsességnek a keresése. A világ és a benne minden élőlény a dharma lét összetevő, így is lehetne fordítani, a lét összetevő részei. A nirvána a végső feloldózás a létben. Ugye a modern kori zenében volt egy ilyen együttes, a nirvána, tehát erre próbál utalni. Tehát amikor már nincs több újra születés, tehát az embernek a lelke úgymond a nirvánába kerül. Ma a hívek 60%-a ennek az irányzatnak a követője, és a legtöbben Burmában, Tajföldön, Kambodzsában és Sri Lankán élnek. A nagyszekérnek az irányzata, tanítása szerint minden ember számára szabad az út, hogy Buddhává váljon. Ennek útja az újjászületéseken keresztül vezet, melyek során tökéletesedik az egyén. Az egész világ megváltására vár, amelyben az egyes emberek megszerzett érdemei átruházódnak másokra, és átruházhatók. A végső cél a nirvána, ugyanígy, amely a Mahayana szerint a semmi, az üresség elérése. Az ember mielőtt elérni ezt az állapotot, megvilágosodott lényként kell, hogy éljen, megvilágosodottá kell, hogy váljon. aki azért van a Földön, hogy másokat megmentsen a szenvedéstől. Ennek útja az adakozás, az erkölcsösség, a kitartás, a türelem, a meditáció és a bölcsesség. Ez viszont teljes mértékben ugye szimpatikus a nyugati ember gondolkodásának is, tehát szimpatikus mindannyiunk számára, hogy segítsük a rászorulókat, erkölcsös életet éljünk, türelmesek legyünk, és így tovább. Tehát ez teljes mértékben tetszetősé teszi ezt a fajta gondolkodást. Mivel ő maga már megszabadult az önző vágyaktól, képes együtt érezni és szenvedni másokkal, együttérzés. Ugye a hívek 30%-a sorolható kb. Ebbe az irányzatba, akik közül a legtöbben Kínában, Japánban, Kóreában és Mongóliában élnek. A gyémánt szekérnek az útja, ugye ez a harmadik út, a buddhizmus által nem tiltotta az ősi hiedelmeket, szellemekbe vetett hitet, így alakult ki a kettő ütvözetéből a Vajrayana, mint a varázslás különböző erőkkel bíró rituálékat alkalmazó tanítás. A szellemiségben a Mahajanát követi, de a gyakorlatban a mantrák és az ezotéria útján igyekszik elérni a buddhaságot. Nem elégszik meg az elme megtisztulásával, a személyes kapcsolatot és a tettek erejét hangsúlyozza. A híveknek az 5-10%-a követi ezt az irányzatot, közülük legtöbben Tibetben, Nepálban, Japánban és Mongóliában élnek. Most miután egy picit beletekintettünk ezekbe az utakba, egy kis zenével folytatnánk. Oly sokszor próbálkoztam egyedül én, oly sokszor indultam rossz ösvény felé, oly sokszor ok voltam és süket istán, hogy meghalljam, hogy szól hozzám, mennyei atyám. Nekem segít. Oly sokszor gondoltam, hogy erős leszek, egyedül leküzdöm a nagy hegyeket, de a legkisebb domb is túl magas lehet, míg ki nem mondom, uram, minden csak vele. Rádió hallgatók, folytatjuk a buddhizmusról szóló filozófia megismerését, illetve abba egy picit beletekintünk, mégpedig a hamis istenképek keretében egy arc nélküli istennek a a fogalma által próbálunk megközelíteni olyan gondolatmeneteket, amelyek az istenkeresés útja során a keleti embert érintette. Ugye a buddhizmusból kinőtt önálló irányzatok is vannak, ugye ismeretes a zen buddhizmus vagy chan buddhizmus. Elsősorban Kínában a chan, aminek a jelentése elmélkedés, buddhizmus, ugye a mahajána helyi változata, melyben a Tao és a konfucionizmus tanítása is megjelennek. Ugye elszerint elismeri a fizikai munka értékét, mind az elmével, mind testileg arra kell törekedni, hogy az ember elérje a buddhaságot. Ez ugye a végső cél. A megvilágosodás útja az elmélkedés. A csandra nagyon jellemzőek a rövid, froppáns mondások és a koánok, ezek a tanmesék, amelyek értelmezése hozzásegít az elme megtisztulásához. A megvilágosodást egy pillanat alatt érik el, nem folyamatként gondolnak rá. Japánban a zen, ami ugye az elmélkedést jelenti, a zen buddhizmus néven vált ismerté, ugyanezen irányzat, és a meditáció az elme és test edzése, amely során képes az ember kikerülni az örökös újraszületés forgalmából, és így megvilágosodhat. Krisztus után 1000 körül alakultak a zen iskolák Japán szerte, amelyek elsősorban a szamurájok körében lettek népszerűek. Egyszerűsége nagy hatást gyakorolt a japán művészetre is. Különféle kalligráfiák, zene, festészet révén ismeretes a zenkör, az enzo, zenkör. A festése foglalja magába a tanítások és a meditációnak a lényegét. Hogy ezt a kört egyetlen lendületes mozdulattal kell megfesteni, egy tökéletes és szobályos kört. Ugyanakkor egy teljesen szintén független irányzat, amit a buddhizmusból nőtt ki, a lámaizmus vagy a tibeti buddhizmus. A Tibetben Krisztus után a 7. században jelent meg a buddhizmus, és a kezdetektől összeolvadt a helyi természeti vallás és a sámalizmus az új tanokkal. A szerzetesek, a lámák a kolostorokba tömörültek, ahol a meditálással és a testedzéssel igyekeznek elérni a megvilágosodást. A többi irányzattal szemben hisznek az istenek felettes lények és a szellemeknek a létében. Mindezt a népi hagyományokból vették át, és a legfőbb szentjük Lásza kolostora, a legfőbb vezetőjük a Dalai Láma, Lásza főpapja. A láma halála után országszerte keresésbe kezdenek a szerzetesek, hogy megtalálják reinkarnációját, és aztán így a láma helyébe, az elhunyt láma helyébe léphessen. Két szerzetesi közösség alakult ki, a mágikus irányvonalat képviselő, szabadabb gondolkodású vörös sapkások rendje, akik nősülhetnek is. A másik szigorúbb irányzat a sárga sapkások rendje. 1951-ben a kínai kommunisták hadseregükkel brutális kegyetlenséggel megszállták az országot, betiltották az összes vallást és saját ideológiájukat kényszerítették a lakosokra. Sok szerzetes menekült el az országból, köztük az akkori Dalai Láma is, akinek székhelye jelenleg Indiában, Dharamsala városában van. Ugye ezek azok a önálló ágazatok, amelyek teljes mértékben hogy a buddhizmusra alapozva abból kinőve jöttek létre. Egy picit beletekintenénk most abba, hogy kinek tartják ők az Istent, kicsoda Isten számukra, vagy kicsoda az ember, vagy mi a bűn. Hogy a Buddha nem beszél tanításaiban egy személyes, szuverén Istenről, bár nem is tagadja létezését. A hinduizmus isteneit ismerte, de a velük való foglalkozást időpocsékolásnak tartotta. Nem beszél a világ keletkezéséről, sem természetfeletti lényekről. A tibeti lámaizmus azonban ismer isteneket, istennőket, akiket az ősi hiedelem világból emelt át. Ezek az istenségek a természeti erők megtestesülései. Kicsoda az ember? Az ember egy olyan megvilágosodásra váró rény, sorsát, és hogy hányszor kell újjászületnie, karmája és tettei határozzák meg. az egyén létezését, mint ént, illúziónak tartják. Az ember akkor ismeri fel az önmaga valódi lényét, ha elfogadja, hogy nem is létezik, csupán a világegyetem egyetemet alkotó dharma összessége. Önmagáért felelős lény, az ember, aki képes a végcélt, azaz a nirvánát egyedül elérni, és abban feloldódni. Mi a bűn? Ugye a buddhizmus a tudatlansággal azonosítja a bűnt. A rosszat nem erkölcsi kontextusban vizsgálja, hanem az ember vágyából fakadó tetteket tettként értékeli, amely a helyes élet segítségével legyőzhető. Mivel a bűnt személytelen és kijavítható hibának tartja, a buddhizmus eredendőjén jónak tartja az embert. Eredendően minden jó. Ugye a bűn fogalma gyakorlatilag ugye az a említett pohár, hogy gyakorlatilag az újjászületések által, a reinkarnáció által, az önmegváltás tonát átgondolva, gyakorlatilag kikerülhet abból a pohárból, amelyben körkörösen, spirálisan fölfele haladhat, és kikerülhet úgymond a semmibe, a világ mindenségbe, a nirvánába, amelyben az embernek a lelke föloldódhat, és ez számára a boldogság. Van-e megváltás, kérdezhetnénk az ő gondolkodásuk szerint? Tanításuk szerint mindenki a saját sorsáért felel, elutasítják a másért való helyettes áldozatot. Jézusról nem esik szó, mivel sokáig nem került kölcsönhatásba a két vallás egymással, valamint ugye a nyugati világ buddhistái Buddha egyik reinkarnációjának, vagy bódhiszatvaként is említik, tehát Buddha reinkarnációnak is tekintik Jézust. Mi az üdvösség útja szerintük? Az üdvösség a Buddha lét elérését jelenti, a végső feloldódást a dharmában, a világ mindenségben. Vajon mi történik a halál után? Nincs végleges megsemmisülés, az ember vagy visszatér, vagy feloldódik a világtérben és a világlétben. A tibeti lámaizmusban esik egyedül szó a túlvilágról. Az újraszületésre való lélek egy rövid időt tölt el egy köztes állapotban, ahol eldől a későbbi sorsa. Vajon milyen lehet a keresztények helyzete a buddhizmus világában? Ezt a kérdést is elemezhetnénk. Ugye a buddhisták minden vallási irányzattal szemben, így a kereszténységgel szemben is toleránssal viselkednek, és a békés együttélés hangsúlyozzák. A két felekezet között soha nem kerül sor valamiféle konfliktusra. Egyes országokban, főként Kínában és Észak-Koreában a hatalmon lévő kommunista kormányok következetesen üldözik a vallás minden formáját, így a keresztényeket is. Észak-Koreában mind a mai napig munkatáborokba zárják Krisztusnak a követőit, mégis ebben az országban terjed leginkább az Isten igéje. Tehát gyakorlatilag azt lehetne mondani, tehát így konfliktusmentesen próbálja gyakorlatilag kezelni a más vallásokkal való találkozást. Az ünnepeikre is kitérhetünk egy picit, hogy mi milyen módon ünnepelnek, hiszen ez is az életnek a része, vagy milyen szokások, milyen hagyományok vannak a buddhizmus világában. Az új évnek az ünnepe ugye tavasszal holtöltekor kezdődik, ekkor tartják az új évet, amelynek pontos ideje országonként eltér, és a különböző időszámítási rendszer szerint sorolják be. Minden közösség a maga szertartásai, szokásai szerint ünnepel. Egy valami közös, az év kezdete mindig öröm ünnep a sok vidámsággal, nagy lakomával egybe kapcsolva. A tibeti új év kezdetén a házakat újra festik, új ruhákat vásárolnak és megvendégelik egymást. Az ünnepi asztalra édes burgonya, édes rizs, tea, vaj, sütemények kerülhetnek. A konyha falára, ami általában fekete a füsttől, édes fehér árpa liszt és víz keverékével felrajzolják a 8 szerencse szimbólumot. Az újévi ünnepség fő eledele a kapsze, ami a magyar csöröge fánkhoz hasonló sütemény, és a csang egy tibeti szósz. Buddha életéhez is köthetők az ünnepek. külön ünnepe van Buddha csodatételeinek, a megvilágosodásnak, a tan kerekének, megforgatásának, a földre jövetelének és távozásának. Ugye ez a tan kereke, ez is nagyon érdekes a szimbólum világban, hiszen ezek alapján olyan szerencse és olyan jóságban gondolkodnak, ami alapján befolyásolhatja szerintük az embernek az életét. A Vészak, ugye Buddha hagyományos születésnapja, a megvilágosodásnak és teljes ellobbanásnak évfordulója, ami az egyik legnagyobb buddhista ünnep. Ezen a napon felajánlásokat tesznek, meditálnak és mantrákat énekelnek. A Magga a közösségnek a napja, arra emlékeznek ilyenkor, hogy Buddha tanítványokat gyűjtött maga köré, amelyből az első szerzetesi közösség jött létre. A Dharma napja a tan kerekének az ünnepe, ugye a kereket először Buddha forgatta meg tanítványai körében, amely azóta is megtalálható a kolostorokban. Az egyik legelterjedtebb szimbólum a művészeti ágakban, sőt sok nemzeti zászlóban is megtalálható. Tehát ezek mind-mind hatással vannak a mindennapi életre, akár a közéletre is. Ebben a vallásban is vannak különféle vallási kegytárgyak, vagy ruha darabok. Ugye a Buddha szobrok az otthonok szerves részeit képezik, nem csak díszként, hanem tehát az ő tisztelete miatt ugye otthonukban őrzik az ő szobrukat, különleges helyükön szerencsét és áldást hoznak a családra, hasonló szerepet tölt be a 8 szerencse szimbólum, az ernyő, kardló, aranyhal, csomó, a lótuszvirág, zászló, dharma, kerék vagy váza. És ugye nem utolsó sorban sorolhatok ide a mandalák. A mandalák szintén a tiszta elme állapotot, a megvilágosodást elősegítő eszközök. A mandala készítés, ez meditáció közben, vagy a különféle füstölőknek a szerepe, egyszerre vallási és egészségvédő eszközök, hogy az égő füstölő kapcsolatot teremt a szellemi világgal, az ősökkel, a legtöbb pálcika ében vagy szantálfából készül, amelyet különböző fűszerekkel illatosítanak, gyógyfűszerekkel, virág, olajokkal bevont pálcákat, gyógyító hatásúnak tartják, gyógyításhoz használják, amelyeknek nyugtató hatása is van. Ugye ezeket a dolgokat már a különféle üzletekben itt Nyugat-Európában is megtalálja a nyugati ember. Sok esetben ugye kellemes illatot árasztod, de nem is tudja a maga az ember, hogy gyakorlatilag honnan származik, vagy mi ennek a jelentősége. Tehát fontos megemlíteni ezeket a dolgokat, hiszen ezekkel találkozhatunk a különféle üzletekben és a mindennapi életben, és legfontosabb az, hogy mindig nézzen az ember picit utána ezeknek a dolgoknak, hogy mit jelent, miért használom, mire jó, és egyáltalán miért szükséges talán az én személyes életemben. Tehát egy picit beletekintve a buddhizmus, a Buddha életébe, természetesen sokkal bővebben lehetne kielemezni ezt a hitvilágot, ezt a hitrendszert, erre megvannak a kellő szakirodalmak, illetve még pontosabb képet alkothat az ember akkor, amikor ellátogat egy ilyen országba, ahol a buddhizmus az uralkodó világnézet vagy vallási irányzat, hogyan élnek ott az emberek a buddhizmus világában. Tehát így egy picit átfogó képet tud alkotni, hogy igen, kérek-e ebből a rendszer, hitrendszerből, vagy pedig inkább keressem a kereszténységnek az útját. Most kedves Mária Rádió hallgatók, szeretném megköszönni a komáromi stúdió technikusának, Csepregi Lászlónak a szolgálatát, a Budapesten szolgálatot teljesítő technikusnak a közleműködését. Köszönöm, hogy velünk tartottak, és ezt a fajta elemzést a konfucianizmus világába betekintve, és lezárjuk a keleti világ gondolkodásának az elemzését, folytatjuk az istenképeknek elemzését a műsorainkban. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak, Farkas Zsolt atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Szeretetünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak dr. Farkas Zsolt atyával.
Szeptemberben még van lehetőség csatlakozni rózsakampányunkhoz. Köszönjük mindazoknak, akik ebben a hónapban is támogattak bennünket rózsák felajánlásával. Hálánk jeléül és kampányunk zárásaként egy különleges, kültéri szentmisét ajánlunk fel mindazokért, akik a szívükön viselik a Mária Rádió sorsát. Szeretettel várjuk Önt is október 1-én 11 órakor a Budatétényi Rózsakertbe. Imádkozzunk együtt Budapesten a Nagytétényi út 188-190 alatt a Hálaadó Szentmisén.